Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok, ez itt a Bűntények Podcast, és a mai esetet a Kansas állambeli Priory Village-ből hozom el nektek, ahol egy édesanyja nyom nélkül tűnt el, miközben férje hihetetlenebbnél hihetetlenebb történetekkel állt elő az esetet illetőleg. Ez a történet Angela Greenről szól. Angela Green Kínában született, ahol 20 éves koráig élt családjával. Mindig arra törekedett, hogy boldogsággal töltse meg az életét, csodaszép, és hát nem mellesleg 175 cm magas volt. Ezek az adottságai lehetővé tették neki, hogy modellkedjen, amin keresztül igyekezett karriere álmát megvalósítani, hogy tévériporter legyen. Ami hiányzott a teljesnek tűnő életéből, az maga a szerelem. De ez hamarosan megváltozott. A 80-as évek végén Angela szülei megismerkedtek egy Jeff nevű amerikai férfival, aki származása ellenére Kínában dolgozott, mint autóalkatrész értékesítő. Bár idősebb volt lányuknál, megfelelő partnernek találták, így hát összehoztak nekik egy randit. A randi vagy randik pedig meglepően jól sikerültek, olyannyira, hogy ők ketten elválaszthatatlanok lettek, annak ellenére is, hogy egyébként nem jósoltak maguknak hosszú jövőt. Jeffnek idővel vissza kellett utaznia az államokba. Angela és a férfi ennek ellenére levelezésen keresztül tartotta a kapcsolatot, amolyan klasszikus módon. Levelek jöttek és mentek nagyjából egy évig, amíg ők ketten nem érezték úgy, hogy hát bizony ennyi elég, komolyan gondolják a kapcsolatukat, és együtt szeretnék leélni az életüket. Jeff megkérte hát Angela kezét, a többi meg már történelem. Vagyis nem. Angelának ahhoz, hogy át tudjon utazni Jeffhez, irgalmatlan sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennie. Érdemes is ezeket a megpróbáltatásokat számba venni, ahhoz, hogy pontos képet kaphassunk arról, mennyire eltökélt volt a pár annak érdekében, hogy a való életben is együtt lehessenek. Az Egyesült Államok emigrációs hivatalának információi szerint házassági céllal való beutazáshoz először egy úgynevezett K1 vízumért kell folyamodni. Ennek megszerzése pedig egy elég idegőrlő és körülményes folyamat. A K1 vízumhoz minden, de minden információt át kell adni magadról, leendőbelidről, de még a szüleidről is a hatóságoknak. Dokumentumokkal kell igazolnod, hogy mikor jártál az USA-ban utoljára, és hogy kiválasztottaddal legalább kétszer fizikailag is találkoztatok az elmúlt 2 évben. Persze nem elég csak nyilatkozni, hogy igen, találkoztunk kétszer, ezt bizony bizonyítékkal alá is kell tudni támasztani. Ha esetleg nem tudod ezt bizonyítani, vagy éppen nem akarod, akkor fellebbezést kell beadni, amiben meg kell magyarázni, hogy milyen kulturális vagy egyéb indoka volt annak, hogy nem tudtatok találkozni az elmúlt 2 évben. Ha pozitív bírálatot kapsz, már veheted is a repjegyedet az USA-ba, miután kitültesz egy újabb nyomtatmányt, amiben nyilatkozol az iskolai végzettségedről, munkahelyeidről, és minden adatot megadsz az utolsó 5 alkalomról, amikor az USA-ban jártál. Na meg persze, meg kell adnod egy olyan amerikai személyt is, aki igazolni tudja a személyazonosságodat. Ha mindezekkel megvagy, akkor járulhatsz az emigrációs hivatal elé, akik még mindig bekérhetnek tőled bármilyen kiegészítő dokumentumot. Végül megkapod a K1-es vízumot, de csak 6 hónapra. Annyi időd marad, hogy eljuss az államokba. És miután eljutottál, nem dőlhetsz hátra, 90 napot kapsz arra, hogy megházasodj. Összefoglalva, ez egy hosszú, bonyolult és egyébként költséges folyamat. Angela és Jeff viszont átrágta magát rajta, mert szerették egymást. A lány végül megérkezett Kansasbe, és hozzáment Jeffhez. Az első három hónapját a már régen Amerikába disszidált nővérénél töltötte, hogy legyen egy ismerős arc mellette az ismeretlen környezetben. Boldog volt, hogy testvérével és unokahúgával lehet, akit teljesen elvarázsolt nagynénye szépsége és kedves kisugárzása. Angela és Jeff így az első 90 napot lényegében külön töltötték, egészen addig, míg 1998. októberében egy kis szertartás keretében hivatalossá nem tették kapcsolatukat. Férj és feleség lettek. Viszont az esküvői izgalmak közé egy kis turbulencia is keveredett. Angela tudta ugyan, hogy Jeff valamivel idősebb nála, ami külsőleg is látszott, de mint kiderült, újdonsült férje a korkülönbségben egy picit lódított. Ugyanis 13 évvel volt idősebb, mint felesége. Emellett lányának, aki az előző házasságából származott, valahogy elfelejtett szólni, hogy randizik Angelával, aki Kínából hozzá fog utazni, és el is fogja venni. Lánya már csak akkor értesült az új feleség létezéséről, amikor az az államokba érkezett. Ezek a kis csúsztatások feszültséget keltettek ugyan, de nem akkorát, amin a már régóta egymásra váró pár ne tudott volna átlépni. Angela az ezt követő pár évben munkába állt, és elkezdte új életét élni. Egészen addig, amíg teherbe nem esett. Nem is lehetett volna boldogabb. Miután világra hozta első és egyetlen lányát Elit, szívvel lélekkel adta át magát az anyaságnak. Attól a pillanattól, hogy Eli a világra jött, Angela tudta, hogy minden pillanatát vele akarja majd tölteni, és megtesz mindent azért, hogy lánya megkapja mindazt, amiről csak álmodik. Angela minden reggel makulátlan ruhában, frissen vasalva vitte lányát az iskolába, és a gondosan válogatott egy szépen becsomagolt uzsonna mellé írt neki egy kis lelkesítő üzenetet is. Angela mindent hasonló pedanciával végzett. Amíg Eli távol volt otthonról, elfoglalta magát. Nemigen hagyta el a házukat, helyette ott élte ki kreativitását. Kertészkedett. Kertje egész évben virágba volt borulva. Olyasmit kell elképzelni, mint amire mindenki féltékeny, ha elsétál mellette. Miután saját kertjét tökéletesre csiszolta, kicsivel odébb sétált és felturbózta a közeli körforgalomban lévő virágszigetet is. Egy szóval folyamatosan azon igyekezett, hogy közvetlen és közvetett környezetét is megszépítse. Mindeközben pedig mindig úgy festett, mint egy modell a címlapokról. Szomszédai számára úgy tűnt, mintha Angela mindezt erőlködés nélkül vinné véghez, bár azért annyira nem tudtak közel kerülni hozzá, még annak ellenére sem, hogy Angela minden szomszéd nevét megtanulta, és mindig megállt velük pár szót beszélni. De ezek csak amolyan felületes üdvözlő beszélgetések voltak, Angela ugyanis amolyan magának való, otthonkodó típus volt. Ami mellett céltudatos és kicsit talán szigorú szülő is. Megkövetelte, hogy a leckére és a tanulásra fókuszáljon lánya, és heti zeneórákkal igyekezett bővíteni látókörét. Amolyan tigris típusú anyuka volt, de ennek ellenére normális anya-lánya kapcsolatot alakított ki Elivel. Lánya persze több szabadságot szeretett volna, Angela viszont tudta, vagyis tudni vélte, hogy mi kell neki. Ez néha bizony konfliktushoz vezetett. Angela könnyen elveszítette a türelmét, és gyakran üvöltözéssel rendezte el a helyzetet. Ezek a viharos veszekedések viszont nem tartottak sokáig. Pár óra, maximum egy pár nap alatt lecsengtek, és visszatért közéjük a béke. Eli kamasz éveinek elején kapott mobiltelefon, és egy komolyabb fiúra is szertett, Zekre. A telefont nagyon menőnek gondolta, azt, hogy pasija is van, hát azt meg, ha lehet, még menőbbnek. Az újonnan kapott szabadság, telefonálás, üzengetés, randizgatás ellenére kiemelkedő eredménnyel végezte el a középiskolát. Több nyelven megtanult, köztük folyékonyan beszélt mandarinul is, ami hát nem a legkönnyebb nyelv. Ezzel szemben Angela annak ellenére, hogy még Kínában is tanult angolul, nem beszélt olyan jól. Itt jött a képbe lánya. Angela gyakorlatilag kiskora óta tolmácsként használta lányát közte és férje között. Jeffnek már 20 éve kínai felesége volt, ennek ellenére vajmi keveset tudott annak nyelvén. Hogy miért nem tanulta meg párja nyelvét ennyi idő alatt, az bizony nehezen érthető, anélkül, hogy közelebbről megnézzük kettőjük kapcsolatát. Angela és Jeff bár házasok voltak, kapcsolatuk inkább üzleti jellegű volt. Nem tűnt úgy, hogy bármilyen romantikus kapocs lenne közöttük. Nem fogták egymás kezét, nem csókolóztak, de még csak nem is aludtak egy szobában. Ez a viselkedés számukra és lányuk számára teljesen normális volt, hisz a házfalain belül, mint egy buborékban éltek, csodaszép virágokkal körbevéve. Ellie viszont készült kirepülni és főiskolára menni. Ez persze Angela számára, aki univerzumának immár 18 éve, lánya Ellie volt a középpontja, szinte elképzelhetetlennek tűnt. Fogalma se volt arról, hogy a távolság hogyan hat majd kapcsolatukra, és arról sem volt fogalma, hogy hogyan kell az életét élnie lánya nélkül. Emiatt persze szenvedett. Miután lánya elköltözött, lefogyott és látszólag sem viselte jól a változást. Gyűjtögetni kezdett, és mindenféle szemetet halmozott fel a ház körül, és végül a házban is. Első főiskolai éve után egy hónapos olaszországi tanulmányi utat követően Ellie a nyári szünetre hazautazott, hogy végre időt tölthessen édesanyjával. Annyit, amennyit megérdemel. Tervei viszont 2019. június 20-án megtorpantak. Azon a napon ugyanis Ellie és édesanyja Angela összeveszett. A vita oka, mint a sejthető, Ellie újdonsült függetlenségén robbant ki. A lány azt gondolta, hogy ez a veszekedés is csak egy lesz az eddigi összekapások sorából. Sajnos nem így lett. Jeff próbált közbeavatkozni és a két nő közé állni, de végül inkább férfiasan visszalépett. A folytatódó vita hebében Angela hirtelen dűtől vezérelve kirúgta Ellie-t a házból, aki ezt alig hitte el. Anyja ilyet előtte még sosem tett. Hát most megtette, úgyhogy Ellie mehetett keresni magának egy helyet, ahol aludhat. Autóba ült és kihajtott a garázsból, miközben nézte, ahogy dühös anyja visszasétál a házba. Nem gondolta, hogy ez az a pillanat az életében, amikor utoljára látja őt. Miután elhajtott a háztól, megállt egy fél órányira, hogy kisírja magát, majd felhívta a barátját Zeket, és végül az éjszakát a fiú nagyszülei házában töltötte. Eközben otthon Jeff is az ajtón kívül találta magát. Hogy Angela mikor és hogyan rúgta ki férjét is, azt pontosan nem tudni. A már hontalan férfi üzenetben szólt lányának, hogy az éjszakát sógora és sógornője házában tölti, ahová egyébként áthívta, hogy beszéljenek anyjáról és a kialakult helyzetről. Ellie viszont még mindig fel volt zaklatva a történtek miatt, és ezért nem ment. Várt. Várt, hogy édesanyja felhívja, bocsánatot kérjen tőle, és minden visszatérjen a normális kerékvágásba. De nem pontosan ez történt. 3 nap telt el a veszekedés óta, és Angela nem jelentkezett. Eddig sosem volt olyan, hogy a vita után a harag napokig kitartson kettőjük között. Ellie szemében egyébként sem tűnt ez akkora összetűzésnek, hogy egyrészt kirúgja édesanyja otthonról, másrészt ne jelentkezzen napokig. Amíg a lány várakozott, apja Jeff felkészült, hogy információ cunamival árassza el. Újabb 3 teljes nappal később Jeff üzenetet küldött lányának, miszerint anyja egy pszichiátrián van. Magyarázattal csak annyival szolgált, hogy, idézem, egy üzlet parkolójában találkoztunk a hatóság embereivel, a találkozó viszont dulakodásba torkollott. Úgy gondoltam, jobb, ha nem otthonra szervezem a találkán, mert így legalább anyádnak nem kellett az otthoni kupi miatt aggódnia. Majd megkérte lányát, hogy erről ne szóljon senkinek sem, még édesanyja családjának sem. A nehezen dekódolható üzenetet Ellie nem értette, ezért további magyarázatot kért apjától. Jeff története viszont nemhogy érthetőbbé vált volna, tovább bonyolódott. Egyenesen azt állította, hogy Angelát meglepte, letámadta és akarata ellenére magával hurcolta a hatóság. Sőt, valamiféle kódról is beszélt, amit a rendőrségnek kell ilyen esetekben bemondani, hogy azok a mániákus veszélyes szemét elhurcolják. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Akkor ezek szerint Jeff elcsalta a feleségét valami parkolóba, ahol megcsörgette a rendőrséget, belemormolt valami titkos kódot a telefonba, mire azok kivonultak és elhurcolták Angelát egy pszichiátriára. Ez igen érdekes. Márpedig ahhoz, hogy akaratodon kívül pszichiátriára vigyenek, veszélyt kell, hogy jelents magad vagy mások számára. Nem utolsó sorban ezt egy orvosnak kell kérvényeznie, nem pedig egy titkos kóddal a férjednek vagy bárkinek. Persze a rendőrséget is fel lehet hívni, ha úgy gondolod, valaki kárt tehet magában vagy másokban, de azok egészen biztosan egy szakorvoshoz irányítanak, nem pedig levadásszák az általad kijelölt szemét. Szép is lenne, ha így működne, boldog-boldogtalan elhurcoltatná az éppen aktuális nem szeretem személyét. Jeff állítása szerint ezt az egész műveletet egy élelmiszerbolt parkolójában vitelezték ki, egy olyan éjban, ahová egyébként sűrűn jártak. Később természetesen a rendőrségen ellenőrizték, hogy futott-e be bármilyen hívás arról a helyszínről 19-e és 24-e közt. Bármilyen hihetetlen is, semmilyen nyomát sem találták ilyen jellegű bejelentésnek az adott bolt parkolójából. Sőt, az is kiderült, hogy Jeff maga pedig sehonnan sem tett bejelentést az adott időintervallumban. Azért azt érezzük, hogy Jeff története finoman szólva is hazugság. Ellie-nek viszont akkor nem volt oka arra, hogy kételkedjen apja szavában, bármennyire is bizarr történettel állt elő. Akkor sem vonta kérdőre, amikor az megtagadta, hogy elárulja, hol van pontosan Angela. Csak annyit mondott, hogy valahol lenn délen egy intézetben. Ellie kérte édesapját, hogy hadd látogathassa meg édesanyját, de az valahogy mindig kitalált valami kifogást, hogy miért ne. Például, hogy csak akkor lássa anyját, ha már jobban lesz. Hogy ez mikorra várható, azt nem árulta el. Ellie fiújának, Zacknek az édesanyja megpróbálta Jeffet rávenni, hogy ha már Ellie nem is, de legalább ő hadd látogathassa meg Angelát. Az ő kérését meg egyszerűen ignorálta. Pár nap ismét eltelt. Jeff egyszer csak szólt Ellie-nek, hogy pakolászni kezd otthon, és kérte, hogy segítsen neki átválogatni édesanyja holmiát. Mondjuk itt jogos lehet a kérdés, hogy miért kell azokat átválogatni, ha Angela úgyis visszatér majd a kezelését követően. Lehet persze, hogy felesége kényszeres gyűjtögetési szenvedélyéből fakadó szemétkupacaira gondolt. A fikciós történetei után nehéz megállapítani, hogy Jeff azért akarta feltűrni Angela cuccait, vagy valami egészen más, gyanúsabb dolog miatt. Az ezt követő hetekben a dolgok nem változtak sokat, és Ellie szépen fokozatosan elhidegült a szülői háztól. A veszekedés óta nem költözött vissza, párja szülei házában maradt, és csak alkalmanként látogatta meg apját. Egy hónappal később az egyik éjjelen üzenetet kapott Jefftől, azzal, hogy beszélniük kell édesanyjáról. Ellie és pasija épp úton voltak valahova, így egyszerűen csak elkanyarodtak Jeff háza felé, akivel a kocsi feljáró futottak össze. Alig szálltak ki a kocsiból, amikor Jeff egyenesen Ellie arcába mondta, hogy Angela halott. Nem az, hogy az anyja halott, egyszerűen csak Angela halott. Ezen azért már Ellie szeme is elkerekedett. Jeff újabb története szerint Angela azon a bizonyos pszichiátrián hunyt el sztrókban, ahol kezelték. Az egyik percben még jól volt, a másikban pedig már élettelenül feküdt. Jeff viszont nem volt felkészülve a történetével kapcsolatos, esetleges kérdésekre, és hirtelen arra sem emlékezett, hogy melyik intézetben is halt meg a felesége. Mentségéül azt hozta fel, hogy épp benne volt valamiben, amikor hívták és nem jegyezte meg a nevet, de mindegy, gondolta, másokat is úgy is hívni fognak, és majd megkérdezi azoktól. Az igen. Képzeljük el egy pillanatra, hogy egy szerettünk meghal valahol, távol tőlünk, ahol nem lehetünk vele. Nem pattanunk kocsiba, hogy azonnal oda vezessünk. Jeff nemhogy ezt nem tette, mivel épp pont nagyon elfoglalt volt, még azt se jegyezte meg, hogy mi is a neve ennek az egyre titokzatosabb pszichiátriai intézetnek. De hát mindenki máshogy gyászol. Jeff meg nem az a fajta gyanús fickó. Állandó munkahelye van, 20 éve házas, a lánya pedig éltanuló. Senki sem tételezte fel róla, hogy részt venne bármilyen törvényszegésben, vagy hogy felcsapna regényírónak. Ellie barátjának anyja két nappal a rossz hírt követően áthívta magukhoz Jeffet. Ő és férje részvétüket akarták kifejezni, és közben finoman kiszedni Jeffből bármilyen információt Ellie számára, aki addigra már teljesen el volt veszve a szövevényes és titokzatos történetek útvesztőjében. Jeff nem tűnt megviseltnek a vendégeskedése alatt. Amikor a temetésről kérdezték, csak annyit mondott, hogy arra meg nem is lesz szükség. Na akkor összefoglalva. Egy parkolóban akarata ellenére kényszergyógykezelésre viszik a feleségedet, aki ott sztrókban meghal. De te nem emlékszel az intézet nevére, meg arra se, hogy hol van. Sőt, igazából temetést se szeretnél neki rendezni. Na, ez pontosan nulla ember értené meg, vagy hinné el neked. Angelának nemhogy lánya, de egy egész családja él Amerikában, akik búcsút szeretnének tőle venni. Úgy tűnt, férje viszont egy személyben eldöntötte, hogy senki sem búcsúzhat el tőle, de még csak egy megemlékezés se tart majd róla. A halálhírt követően is megkérte lányát, hogy erről azért ne szóljon a családnak, mondván ez nem az ő dolga. Eli pedig, még mindig bízva apjában, úgy gondolta, ezzel arra utal, hogy majd ő maga mondja el a rokonoknak, ha majd elérkezettnek látja az idejét. Gondolnánk, ez lehet pár nap, vagy pár hét. De nem. Jeff továbbra is mély gyászába temetkezett, és hallgatott. Eli a következő hónapokban folyamatosan kérdezgette apját, hogy mi történik halott anyjával. Míg egy nap Jeff nemes egyszerűséggel közölte vele, hogy Angelát már el is hamvasztották. Ez az a pont, ahol, gondolnánk, most már csak született valami hivatalos papír, amiből kideríthetőek a halál körülményei, és annak legalább a helyszíne. De nem. Jeffnek erre is volt egy vad története. Állítása szerint egy nap a semmiből kapott egy telefonhívást, miszerint elhamvasztották a feleségét, és majd beugranak hozzá, hogy kifizesse a felmerült költségeket. Nem kérdezett semmit. Később átadott 1500 dollárt, 450 ezer forintot és egy urnát, amit nem sokkal azután visszakapott. Történet vége. Persze, ha jobban belegondolunk, ez sem működhetett így. Egy egész hivatalos procedúrát kell végigjárni ahhoz, hogy valakit elhamvasszanak. Először is magát a hamvasztást egy közeli hozzátartozónak kell kérvényeznie. Ha ez nem Jeff volt, akkor csak valami képzeletbeli szupererővel bíró hatóság lehetett. Másodszor pedig a halotti anyakönyvi kivonatot be kell tudni mutatni, és ki kell tölteni a hamvasztási engedélyt, amint bizony fel kell tüntetni az elhunyt nevét, a halál időpontját és annak helyét. Végül a kezelő orvos és a halott kém aláírása kell mindezek hitelesítéséhez. Az iratokra, azaz azok hiányára persze Jeffnek nem volt magyarázata. Kérdés az, hogy akkor hogyan tudta így bárki elhamvasztani Angelát. Főleg, hogy Jeffnek olyan rossz az emlékezete. Hogy tölthette ki a megfelelő nyomtatványokat, anélkül, hogy tudta volna, és emlékezett volna a lényeges adatokra, mint például a halál helyére. De még ha emlékezett is, és csak a család előtt tagadta le, elhamvasztatni valakit akkor sem olyan egyszerű. Meg ezen felül az ára sem egységes. Temetkezési vállalkozó válogatja, és több minden kihatással van rá, mint például az elhunyt tárolása, vagy a hamvak elszállítása egy megadott helyszínre. Nem csak annyi, hogy valaki felhív egy délután, hogy ennyi lesz, majd egyszer csak megyünk. Főleg nem telefonon intézve. Talán manapság már néhol digitálisan intézhető, de telefonon biztos nem. Eli ennél a pontnál már teljesen maga alá került, de nem igazán tudott mit tenni. Az elmúlt pár hónap érzelmi hullámvasút volt számára. Kirúgták az otthonából, anyja kényszergyógykezelésre került, ki tudja hova, se meglátogatni, se beszélni nem tudott vele. Az apja állítása szerint végül ott valahol elhunyt, és már el is hamvasztották, de azért erről se beszéljen senkinek. Zack családján kívül nem maradt más vele a gyászában. Egészen addig nem, amíg meg nem elégelte a hallgatást. Eli végső elkeseredésében felhívta a nagynénjét. A telefonhívás első perceiben alig tudott egy szót is kinyögni a sírástól. Végül sikerült megosztania édesanyja halálhírét annak testvérével, akit természetesen lesújtott a hír. Amikor a halál körülményeiről kérdezte Elit, az elmondta neki, hogy Angela szívrohamban halt meg 8 hónappal korábban. Ezek szerint, mivel a nagynéni eddig nem tudott róla, Jeff 8 hónappal felesége halálát követően sem szólt arról a nő családjának. Erre azért a nagynéni felkapta a fejét és felhívta a lányát, Eli unokanővérét. Hárman arra jutottak, hogy kerül, amibe kerül, mindent meg kell tudniuk Angela halálának pontos körülményeiről. Elsőként Angela halotti anyakönyvi bizonyítványát kezdték felkutatni. Tudni akarták, hogy hol halt meg, és ellenőrizni a halálokát is. Sajnos ezekre a kérdésekre nem kaptak válaszokat. Egy nappal azután, hogy felhívta nagynénjét, Eli meglátogatta az illetékes hivatalt, hogy kikérje anyja halotti anyakönyvi kivonatát. Nem tudta. Mint kiderült, az nem létezik. Nem csak Kansas államban nem találták, sehol sem. Egyik államban sem. Ha viszont sehol sincs hivatalos nyoma Angela halálának, és a halotti anyakönyvi kivonata sem lelhető fel, hogyan tudta bárki is elhamvasztani őt? Eli, unokanővére és nagynénje ennél a pontnál érezte, hogy mindent, amit eddig tudtak, meg kell kérdőjelezzenek. Elhamvasztották Angelát? Meghalt egyáltalán? Volt bármilyen pszichiátriai intézetben kényszerkezelésen? Ha ezekre a válasz nem, akkor meg mi a fene folyik itt? Végig hívták Angela szomszédjait, hogy nem látták-e esetleg őt mostanában, vagy akár pár hónappal korábban. De nem. A szomszédok megjegyezték, hogy az elmúlt júliusban, amikor Jeff bejelentette felesége halálhírét, Angela teljesen eltűnt a környékről. Még a körforgalomban se látták, amit eddig olyan akkurátusan rendben tartott. Azt gondolták, elutazott Kínába, hogy meglátogassa pár rokonát. Angela viszont nem utazott Kínába, sőt, a haláláról sem készült semmilyen hivatalos irat. Ellie végül bejelentette édesanyja eltűnését a rendőrségen, akik végül elmentek Jeffhez, hogy rákérdezzenek, hol a felesége. A férfinak a rendőrök kérdésére egy egészen új történet jutott eszébe. Nem egy bővített vagy megvágott változata annak, amit eddig a lányának mesélt, hanem egy teljesen más, új történet, aminek semmi, de semmi köze sem volt az eddigiekhez. Hogy mit is mondott pontosan a nem annyira gyászoló özvegy, arra várnatok kell a következő epizódig. Esküszöm, én is annyira utálok valamit félbehagyni, mint amennyire ti utáljátok, hogy várni kell rá. De Angela ügye annyira összetett, hogy teljes egészében nem mondható el egyetlen bűntények részben. A legközelebbi adásban találkozunk, és ígérem, pontosan innen fogom folytatni Angela Green eltűnésének történetét. Ha esetleg türelmetlen vagy, és támogatnád is a Bűntények podcastet, az epizód leírásában megtalálod az oldal Patreon linkjét, ahol egy jelképes összeggel te is hozzájárulhatsz a csatorna munkájához, és cserébe a hivatalos publikálás előtt már napokkal hamarabb hozzájuthatsz a tartalmakhoz. Jelen esetben Angela Green történetének folytatásához. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint 7 különböző platformon is hallgathatod. Figyeld a posztokat, hisz sok hátborzongató, igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
léci. Oké.
Embertelen podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.